A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint az üdvtörténeti sorozatunkban Bírák könyve 16. részéből a 4-től 21-ig terjedő verseket olvasom, melyet a gyülekezet leülve hallgasson. Történt ezután, hogy Sámson megszeretett egy asszonyt a Szórék völgyében, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok város fejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki: szedd rá, és derítsd ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megkötözni és elbánni vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila ezt mondta Sámsonnak: mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled? Sámson azt felelte neki: ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem szárazak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Ekkor a filiszteusok város fejedelmei hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem voltak szárazak, és az megkötözte őt azokkal. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. Akkor ezt mondta neki az asszony: jönnek a filiszteusok, Sámson. De ő úgy elszakította az inakat, ahogyan a kócmadzag elszakadt, ha tűz éri. Így nem tudódott ki, miben van az ereje. Delila ekkor ezt mondta Sámsonnak: becsaptál és hazudtál nekem, de most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson így felelt neki: ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Delila tehát új köteleket szerzett, és azokkal kötözte meg őt. Azután ezt mondta neki: jönnek a filiszteusok, Sámson. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában, de ő letépte azokat a karjáról, mint a cérna szálat. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak: eddig becsaptál és hazudtál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson azt felelte neki: ha összeszövött fejem 7 hajfonatát a szövőszék fonalával. Az asszony még egy szövekkel is rögzítette, azután ezt mondta neki: jönnek a filiszteusok, Sámson. De ő fölébredt álmából, és kitépte a szöveket, a vetélőt és a szövedék fonalát. Delila ezt mondta neki: hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki: borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött és hívatta a filiszteusok város fejedelmeit, és ezt üzente: most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok város fejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila: jönnek a filiszteusok, Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta: kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Isten áldja meg az ige üzenetét a szívünkben, az ige hirdetés üzenetét is szent lelke erejével. Csendesedjünk el helyünkön ülve, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te rendelőd ez a templom, és nyári vasárnapon is úgy térhetünk idebe, hogy téged kérhetünk, munkálkodj a szívünkön. Te látod, hogy megfáradtunk sok utunkban. Te látod, hogy bepiszkolódott a szívünk, a gondolatunk, a szánk, a kezünk, az egész valónk. Tisztíts meg bennünket. És te látod, hogy milyen mélységeket járnak gyászoló testvéreink. És ma te újra szólsz az ő szívükhöz is. Áld meg a te lelkeddel az elhangzó igét. Régi történet ez. Te teheted maivá. Te adhatsz olyan erőt, amelyik bizonyosságot ad nekünk, hogy mit üzensz, mire indítasz. És csak neked van hatalmad arra, hogy bűneinkből kiszabadíts, hogy békjókat vegyél le rólunk. Áld meg, Urunk, minnyájunk figyelmét, hogy ne csak úgy betérve a templomba egy Isten tiszteletet tisztelettel le tudjunk, hanem hadd nyíljunk meg előtted, és hadd jusson el olyan mélységekig a te igéd, amely kimozdít bennünket mindabból, ami nem jó az életünkben, amit nem jól teszünk, és nem tudunk másképp tenni. Így vagyunk előtted, és olyan sokszor átéltük, hogy megkönyörültél rajtunk, mert te a mennyei áldott orvos munkálkodtál köztünk és bennünk. Ezzel a bizalommal várunk téged, hívunk, Urunk. Szólj, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéjét, testvéreim, szent lelke erejét kérve hirdetem a felolvasott történet alapján, különösen is a Bírák könyve 16. részének 16. és 17. verséből. Amikor Delila minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki: borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, folytassuk üdvtörténeti sorozatunkat. Követjük azt az utat, amelyen Isten elkészítette a megváltásunkat, amíg eljutunk Jézusig. Az ószövetségi eseményekben már csak 1000 év, valamivel több, mint 1000 év választ el bennünket, ahol a most lejátszódott történet is időrendben elhelyezkedik Jézus születésétől. A fölolvasott történet a Bírák könyvéből való. Amikor Isten népe elfoglalta az ígéret földjét, akkor Isten vezetőket adott nekik, ezek voltak a bírák. De ezt a korszakot az jellemezte, hogy amikor jól ment a nép dolga, a jó dolgában elhagyta Istenit. A környező népek modernebb életfelfogása, életstílusa, világiasabb életformája megragadta őket, bálványaikat, szokásaikat, életmódjukat átvették, és keverték a dolgot, nem figyeltek Isten szavára, megromlott az életük, és Isten újra és újra megengedte, hogy a környező népek leigázzák őket. Most is a mai történetünk előzménye, ahogy Sámson története a Bírák könyve 13. fejezeténél kezdődik, ezzel a mondattal: Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Még elolvasni is egy ilyen mondatot, akár saját népünkre is gondolva, amikor ilyen vagy olyan kezekbe engedett, vagy enged az Úr bennünket, itt van, hogy 40 esztendőre, de nem hagyta örökre iga alatt a népét az Úr. Mert ez fegyelmező eljárás volt, ébresztő eljárás. Ő nagyon szerette a népét, és ha fölkiáltottak hozzá, szabadulást kértek. Volt, amikor nem is kiáltottak, mert annyira eltompultak már, mint Sámson idejében is, a 40 év végére, hogy már azt is elfelejtették, hogy az Isten szabadító Isten is lehetne hozzá kiáltani. Csak a bajt érezték, a filiszteusok nyűgét a nyakukon. De Isten akkor is, ha nem kiáltottak, egyszer csak szabadítót támasztott. Ez a szabadító ebben az esetben Sámson volt. Isten Sámsont adja nekik, akinek nagyon ellentmondásos az alakja a Bibliában. Az ige ellenségei sokszor gúnyolódnak rajtunk, és azt mondják, hogy ilyen embert az Isten emberének mondani, szép Isten embere ez, egyik szerelmi kaland a másikat követi, aztán mint egy nagy erejű, szertelen kamasz, ketté szakít puszta kézzel egy oroszlán kölyköt, másnap, ahogy a vad méhek az oroszlán tetemébe mézet gyűjtenek, kimarkolja, azt nyalogatja, és úgy megy a pogány szerelméhez, vagy dühében barátaival 300 róka fiat összefogdosnak, páronként összekötik a farkukat, közé egy szalmacsóvát meggyújtja és beengedi a filiszteusok gabonatáblájába, szérűjébe. Máskor, mikor ott van egy parázna nőnél, el akarják fogni a filiszteusok, a városkaput bezárják erősen, hogy majd, ha megy, ne tudjon elmenekülni, ő meg kijön az éjszakában, leemeli a városkaput a zárral együtt, és átviszi a szemben lévő hegyre. Micsoda szertelenség, micsoda összevisszaság ez. Így néz ki egy Isten embere. Lehet egy ilyen szertelen, vagány erőművész az Isten emberének tekinteni? Testvéreim, nagyon jó kérdés ez, de álljunk meg Sámson megszenteletlen élete mellett, mert az Isten megkérdez bennünket is. És te vajon kevesebb erőddel nem tudod leemelni a városkaput, de nem ilyen szertelenül éled az életedet, a hívő életedet? Isten fegyelme alatt áll az érzelmi életed?
vagy szenvedélyek, sodornak, vagy szokások, kényszerek rabságában éled a mindennapjaidat. Megvallom, testvéreim, hogy amikor hozzákezdtem a mai ige hirdetéshez, az volt a szívemben, hogy hát már azért Sámson élete nem az én esetem. Én ez alól úgy nagyjából mentes vagyok, de szeretném továbbadni az üzenetet. Őszintén megvallom, hogy egyik a másik után derült ki, amit Isten keményen a szívemre helyezett. És el is mondok egyet-kettőt ebből, csak azért, hogy segítsek a testvéreknek is, meg talán még inkább segít nekem is győzelemre. De most ne ezzel kezdjük, hanem Sámson élete kezdetére nézzünk. Gyönyörű a születése története. Apja, anyja gyermeket várna, de meddő az asszony gyermek nem születik. Hogy Istennek a tervei sokszor nulláról vagy mínuszból indulnak. Hogy azt mondanánk, hogy azért valami esély, vagy hogy is, és majd az Isten sokszor a legreménytelenebb helyzetben kezd el Isten olyat cselekedni, van olyan ajándéka, amit utána megdöbbenve hallunk, hogy ezt meg hogyan. Egyszer csak jön Isten angyala az asszonyhoz, és megmondja, hogy meddő vagy, de teherbe esel, és fiút fogsz szülni, és most már figyelj, se bort, se részegítő italt ne igyál, se tisztátalan ételt ne egyél, mert az a fiú az anyja méhétől fogva az Úrnak van szentelve. Az asszony elúságolja a férjének. Boldog a férj, Mánoach, gyermekük lesz, és olyan komolyan, bár így tekintenénk édesapák a születendő gyermekre, azt mondja imádságban, hogy Uram, küld el az Isten emberét még egyszer. Küld el, mert nagyon szeretnénk tudni, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha megszületik, és hogy mit cselekedjen ő. Mire is tanítsuk, hogy hogy legyen. Jaj, de jó kérdés, testvérem, egy izgatott szívű édesapa, ki tudja, hogy gyermeke születik, azzal van tele, hogy Isten szerint, nyilván nem azt kérdezte, hogy tisztába tegyük-e, meg etessük, ez magától értetődő volt, hanem azt, hogy Istenem, hogy képzeled el, hogy ezzel a gyermekkel mi foglalkozzunk, hogy neveljük, hogy legyen ennek a jövője, és hogy ő mit cselekedjen, mit bízol ránk ebben a tekintetben. És akkor jön is az Isten küldötte, és megmondja, hogy Isten elválasztott gyermeke lesz. Borotva ne érje a fejét, ez abban az időben a nazíreusok, akik külön fogadalommal Istennek szánták magukat, a cselekedete jellemzője volt, éppen az, hogy a hajukat nem vágták le, szakállukat, az Úrral való folyamatos kapcsolatra utalt. És ha már itt tartunk, Sámson esetében sem valami varázserő volt a hajában, hanem az a kapcsolat. Azt fejezte ki, hogy a haja, amelyik hosszúra nőtt, és amelyikkel úgy indították őt, és ő is vigyázott, hogy az Úrral való kapcsolatát külsőleg is jellemezte. És ha levágták a hajat, az annak a jelképe volt, hogy ennek a kapcsolatnak vége. Vagy ő szállt ki, vagy pedig mások szállították ki ebből a különös kapcsolatból. Sámson az Úr erejével hatalmas tetteket hajtott végre. De a szíve. Nem szívbeteg volt ő, hanem az érzelmi területe, itt elsőrenden a szerelmi területe nem volt
Isten megszentelő uralma alatt. Így olvassuk a mai igén kezdetén. Történt ezután, hogy Sámson megszeretett egy asszonyt a Szórék völgyében, akinek Delila volt a neve. De ő már hányadik szerelme? Még az elsőnél menteni tudjuk, amikor lemegy a filiszteusokhoz, és Timnában feleségül vesz egy filiszteus nőt, akibe beleszeret. Az van a végén egy ilyen kicsi mondat annak a történet résznek, majd kövessük ezt a Bírák 13-tól 16-ig, ebben a négy fejezetben olvassuk Sámson történetét. Ez az Úrtól volt, hogy ürügyet keressen a filiszteusok ellen. Itt még úgy megdöbbenve állunk, és figyelünk, és elcsendesedünk. Utána, amikor ő hazament, a feleségét a vőféjhez hozzáadták, úgy gondolva, hogy Sámsonnak ez egyszeri nagy lépése volt, aztán ügyet se vet az asszonyra, és amikor megjön, akkor be se engedik, hanem a húgát kínálják neki. Erre fölkiált, hogy ha most az egyszer nagyot teszek a filiszteusok ellen, akkor igazam lesz, és akkor történik egy nagy lépés, de egyértelmű az Úr igéjében, hogy a további részletekben sehol nincs, hogy az Úr így akarta, vagy az Úr mondta neki, hanem az van, hogy megszeretett, és kész, és folytatódik tovább. Sőt, hát az Úr igéjében nagyon világos az, hogy pogány nőt ne vegyenek feleségül. Hát mi lesz akkor az Isten népe életével? Sőt, hát a paráznaságról is egyértelmű a 10 parancsolat igéje is. Tehát Sámson se kivétel, még ha Istennek lehettek is egyes helyzetei, amikor a nép életéjét bemutatott valamit, vagy átlépett egy-egy olyan határt, de arra kifejezett parancsot kellett kapni az Úrtól. Egyébként Isten igéje szó szerint érvényes. Sámsonra is, mindnyájunkra. Sámson életében ez a terület nem volt Isten fegyelme alatt. És Isten szolgái, gyermekei nem vétkezhetnek büntetlenül. Mert majd látjuk azt, hogy háromszor is kegyelmet kap Sámson, és negyedszer is belemegy. Olyan úton járt, amelyik a filiszteusok börtönébe vezetett, kiszúrt szemmel feküdt ott bilincsek között, és vakon a rab telepen a malmot őrölte a megmaradt erejével, mert így is még hasznos volt a filiszteusoknak, meg gúnytárgya lett. Ha Isten gyermeke megtűri a megszenteletlen területeket az életében, amelyek nem kerülnek Isten uralma alá, ezek fölé nőnek, és legyőzik őt. A megtűrt bűnök uralmuk alá hajtják az Isten gyermekeit is. Ne vegyük könnyedén, hogy én úgy nagyjából figyelek Istenre, és az életem Istenfélő élet, ha Isten valakit elhívott, az azt jelenti, amit olyan szépen mondtak a mi konfirmandusaink, akik közül örömmel vesszük, hogy ma él először az úrvacsorával egyik testvérünk, aki pünköstkor nem lehetett, nem volt itt közöttünk, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ez az általános népi vallásosság, hogy hát tisztelem az Istent, igyekszek nem rosszat tenni, én aztán Isten félő ember vagyok. A Biblia egészen másként beszél erről. A Biblia arról beszél, hogy
uralomváltás nélkül
vallásos lehet az ember, de
az Isten gyermeke nem. Üdvössége nincs is. Nem azért, mert uralomváltás történt az életébe, lesz üdvössége. Hanem ha elfogadta az Úr kegyelmét, akkor ez azzal jár együtt, hogy benne egy új indulat, egy új vágy, egy új döntés, egy új országba való belépés történik. És ha ide belépett az Isten gyermeke, akkor Isten megkezdi az életünknek a megszentelését. Úgy, ahogy szoktam mondani, hogy átvesz egy telket az új gazda, és elkezdi rendbe tenni. Ő tudja, hogy melyikünknél milyen területeket vesz sorra, és tisztítja ki, világítja meg, rendezi el, helyez bennünket úgy, hogy az Isten vezetése, uralma alá kerüljön az a terület az életükben. Sámson érzelmi élete nincs Isten uralma alatt. És Sámson és Delila története nem csak az ő szerelmi történetük, hanem a hívő ember és a megtűrt bűn története is. Amikor Isten gyermeke játszik a bűnnel. Sámsont nem kellett megkötözni, ő már meg volt kötve. Ha nem lett volna megkötve ott Delilánál, hát ki az az őrült, aki az első ilyen kísérlet után nem hagyja faképni? Sámson szerette Delilát, de Delila pénzt szerette. És még azt is megmondja, így olvassuk az igében. Mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled. Hát őrült ez az ember. Ott marad, mint egy balett. Igen ám. Nem így kezdődött ez, hanem azzal kezdődött, hogy játszik a bűnnel. És egy idő után nem tud szabadulni. Az esze az érti. Hát nem volt bolond Sámson. És mégsem tudta otthagyni Delilát. És mégis ráment. Amikor a bűn rabja az Isten embere. Amikor szokások, rossz beidegződések rabja, szenvedélyek rabja. Nem tud rázni magán egy könnyedét, és menni tovább. Sámson, hát ott kellett volna hagyni Delillát. Háromszor kap kegyelmi időt, testvéreim. És sokszor az Isten gyermekei is elkövetik a bűnt, játszanak vele, és nincs következménye, nem dobott el az Úr, nem szakadt ránk az ég, mehetünk tovább. Azt hívén, hogy ez sztornó, pedig nem az. Ugye először megkérdezi őt Delila, amikor már nagyon jó pénzért megegyeztek, hogy ezt a férfit átjátsza nekik. Ha 7 nyers innal megkötöznek, mondja Sámson, átveri Delillát, egy kicsit játszik megint. Hozza 7 nyers int, hogy ez mi volt, hogy volt, nem tudom, de megkötözte, amikor ugye aludt Sámson, rajtad a filiszteusok, Sámson, jönnek is, de aztán menekülnek ész nélkül. Sámson meg nevet egy nagyot. Ezt jól megcsináltuk. Jön a második futam, ha új kötelekkel megkötöznek, na jönnek az új kötelek. Megint ugyanezt történik. Sámson talán még hangosabban kacag, még Delilát is. Úgy ugratja, hogy hát ezt összehoztuk. Jön a harmadik, hogy a fejem 7 hajfonatát összeszövöd a szövőszék fonalával. De vigyázzunk, testvéreim! Hát itt már a hajával is játszani kezd. A szentet meg a profánt keveri. Itt már azt, ami az Istennel való kapcsolatát jelentette, már kezdi így szövögetni. Mikor az Isten embere viccel a szent dolgokkal, mikor valahol ezt mondták egy társaságba, nem egy házi emberek minden, beszélgetés végén, hogy ülnének asztalhoz, na gyerünk az urasztalához, vigyázzunk. Eszembe jutott, hogy amikor első csendes héten voltam, majd 30 évvel ezelőtt, ott ültem a vezető mellett, ebédnél, visszaadtam a sótartót valakinek, akitől elkértem, és azt mondták, hogy de rendes ember. És én azt feleltem csak olyan csípőből, hogy így illik minden igazságot betöltenünk. Jó poén. Hopp, hopp, mondja a vezető, és azt mondta, hogy tudja maga, hogy ezt az igét hol olvassuk a Bibliában? Hát hogy ne tudnám? Hát amikor Jézus beáll, hogy őt is megkeresztelje, keresztelő János, János nem akarja engedni, és akkor Jézus azt mondja, hogy így illik nekünk minden igazságot betölteni. És azt mondja nekem, hogy és maga a sótartóval kapcsolatban viccelődik ezzel az igével, amikor Jézus beáll a bűnösök közé, hogy magára vegye ennek a világnak minden szennyét. 2 perc eltelik, 3, megint jön a következő poén. Úgy megszoktuk teológusok, fiatal lelkészek, hogy aki jobban tudja valahogy ezeket az igéket forgatni. Hopp, hopp. Azóta mindig eszembe jut. Mikor más mondja, mindjárt bennem megindul, csak mondom szeliden, ne nagy fönn hangon. Nem lehet keverni az igét, a szent igét, meg a mindennapi dolgokat csak ilyen viccelődésre. Viccelődni szabad, meg vidámnak lenni szabad, a maga helyén, meg a maga dolgaival. De nem úgy, hogy ezt a kettőt keverjük, összekeveri szépen. Már a hajával is, na a hajamat, ha egy kicsit a nyüstfonallal, micsoda szentségtelen beszéd. És kiderült, hogy most se jött be Delilának, mert megint elszakította. És akkor Delila nem tágít, az egészet követeli. A szívedet, hogy is olvastuk az igébe. Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? És mit mond az Úr? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzé. Vagy Deliláé, vagy az Úré, az a szív. Mind a kettő egészet követel. Ez a világ is, Isten is. Az elején az Úr döntése segítette volna, amikor megmozdult a szíve, amikor úgy dobbanni kezdett Delillára. Ott kellett volna igazán erősnek lennie. Mert azért, mert megdobban egy férfi szív, ez nem jelenti azt, hogy magától értetődő, hogy ennek folytatása lehet. Ott kellett volna az Úr elé vinni. Most már Delila birtokon belül van, biztosra megy, a szívet kell. Mikor aztán őt minden nap zaklatta és gyötörte szavakkal, halálosan megunta a dolgot. Károli Biblia így mondja, hogy belefáradt a lelke. Testvérem, amikor belefárad a lelked a hívő életbe, taposó malom lesz. Unalom lesz. Vigyázz, ott valami más helyzet van. Valahol a szíved másút jár. Mert amikor igazán az Úré a szívünk, ugye így mondta ezt asszonytestvérünk, hosszú nyomorult élet után,
meg az öngyilkosság határáról visszahozva, hogy Jézussal olyan mások a napjaim, lejövök az emeletről, és még a
fáknak az illatát is érzem az eső után,
pedig sose éreztem. Ugye, mikor megtelik a szíved az Úrnak a közelségével, egyszerre a hétköznapi egyszerű dolgokban is örömed lesz. Olyan más lesz a világ, és olyan nyomorúság, amikor elgyötört a hívő ember. Csak úgy megy, mert kettős a szíve, elvész az öröme. Micsoda, kicsoda a Delillád?
Hadd legyen ma az Úrasztalához készülve is kérdésünk.
Személy, szenvedély, szokás. Testvéreim, ahogy készültem a szolgálatra, olyan élessé lett nekem,
hogy a vasárnapi ige hirdetésekre sok mindennel előkészülök, sokszor hetekkel előbb, de leírni a végső vázlatot szinte minden vasárnap az utolsó pillanatba teszem. És hányszor voltam már kétségbeesés szélén, hogy Uram, és nem tudok úgy koncentrálni. És hányszor jutott eszembe, hogy és ha most valami közbe jön, vagy olyan váratlan esemény, mi lesz?
És egyszerre úgy láttam, hogy ahogy Sámson abban a helyzetben hányszor megkönyörült az Isten, és adja, hogy az, ami ott játszik a szívemben, ott van, nem azt jelenti, hogy vasárnap reggel bele is halnék, ha nem tudnám, hogy miről szól a vasárnapi szolgálat, úgy ébredek föl, de hogy a végső koncentrált leírása, vázlata. És arra gondoltam, Uram, ha ez így megy tovább, ellaposodhat, öregszem, kopik a koncentráció, könyörülj rajta. Vannak ám nekünk olyan kemény beidegződéseink, hányszor elhatároztam, és mindig valamivel elmegy, még a szombat is. Volt egy időszak, amikor kedden délig, kedden hajnaltól elkészült a leírt vázlat. Ó, de nagy élmény volt. 5 ilyen heten volt az életem. És azért mondom el, testvérem, hogy imádkozzatok a lelki pásztorotokért. Adjon szabadítást neki azon. És kérdezzetek rá, ez is fegyelmez. Nem fogok hazudni. Megmondom, hogy már megint, vagy pedig azt, hogy irgalmas az Úr. Vagy ott vannak, mindenki tudja.
Már ott vannak a meccsek az én életemben, a sportszenvedély. Ami megint nagyon jó dolog annak, aki mértékkel a maga helyén Isten ajándékába kapja. Kitűnő kikapcsolódás. De ugye eljutni oda, hogy a Paks Újpest Liga Kupa meccset nézni. Szégyeltem még magam is, mint az italos. És ebből kiáltani kellett, és adott is szabadítást az Úr, egy kortyot sem. Mert nem lenne baj először, másodszor, de a végén megint ott vagyok. Beborít.
Nem is folytatom,
elég ennyi ebből. De testvérem, neked szintén van, ahol meg vagy fogva, és az életed megszentelődését az Úr évek vagy évtizedek óta nem tudja előbbre vinni, mert ebből te nem akarsz engedni, vagy nem tudsz engedni. Milyen hatalmas üzenet, hogy a mi Istenünk a szívét egészen oda tette a Golgotai keresztre. egészen. Kigúnyolni, leköpni, kicsúfolni lehetett, visszaélni vele, azért, hogy szabadulást nyerjünk. Mert azt mondta, hogy szeretlek. Nem úgy, mint Delila, hanem úgy, ahogy egyedül ő. És az ő szeretettének a nagy fölkiáltása az úrvacsora is, egész szívét kitárta, kiszolgáltatta magát. Álljunk meg ma az ő értünk fölállított keresztje előtt, és kiáltsunk hozzá, Uram, amit világossá teszel, és amit már sokszor megmutattál, de még neked se engedek. Vagy nem tudok engedni. Adj szabadítást. Hiszen azt valljuk, hogy megváltó, szabadító a mi Urunk, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azért jött, hogy megkeresse, megtartsa az elveszettet. A neve is azt jelenti, hogy szabadító, Jézus. És hadd válaszoljunk őszintén. Amikor megkérdez a lelkipásztor, majd az urasztalánál, hogy minden kegyelemért készek vagytok egész életeteket az Úrnak szentelni. Hogy már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő megszabadítottjai, nem búskomor, sőt, akkor vidám, akkor szabad, akkor boldog gyermekei, készek vagytok az ő dicsőségére élni, hogy akkor komolyan vegyük, amit az ige mond, hogy szánjátok oda a ti testeteket, egész valótokat, égő hála áldozatul az Úrnak, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. Ennél kevesebbel ő sem éri be. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk, testvéreim! Dicsőítünk, szerető Istenünk, hogy a régi történet mai emberekhez szól, hozzánk, hogy a te igéd örök erejét, üzenetét el nem veszti, változhatnak korok, évezredek. Köszönjük a forrást, és valljuk is, hogy kihez mehetnénk. Örök életnek beszéde van nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Add nekünk, Urunk, a szabadításodat. Te tudod, melyikünknek milyen területeken jöhet a következő lépés. Hála neked, hogy nem megszegényíteni, hanem meggazdagítani akarsz. Hiszen látjuk, hogy Sámson mire jutott a béklyókban. Te pedig kivirágoztatod a gyermekeid életét. Egyszerűvé, boldoggá, szabaddá teszed. Szeretnénk ezen az úton tovább haladni. Újítsd meg a szívünket, Urunk. Újítsd meg, kérünk, hogy hadd legyünk ne csak a régi ismeretekkel, ne csak az egykori hittel, döntéssel melletted, hanem frissen, örömmel, áldott módon, elevenen a te hálás gyermekeid. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézust.